Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Néhány nap pihenőszabadság és ünnepi sorozat után ismét nagy szeretettel köszöntöm a műsor minden kedves hallgatóját. Hát amik hiányoztam innen az önök köréből, illetve az éter biztosító mikrofon elől, azóta történt sok minden, ugyebár túl vagyunk a húsvéti ünnepeken, mindkét felekezeti ágazat megünnepelte Jézus Krisztusnak a feltámadását, és hát lezajlott egy választás Magyarországon is. Talán ettől kapott kevesebb sajtó nyilató nyilvánosságot az a megdöbbentő eset, amely hát a hírszerzőszolgálat és az ügyészség közötti titkos megállapodás dokumentumainak a közzé tétele kapcsán alakult ki. De hát, hogy mi is ez az egész helyzet, mi várható a továbbiakban az igazságszolgáltatással kapcsolatosan, milyen további lépések lesznek, erről beszélgetünk a mai műsorban jeles vendégünkkel, Márton Árpád jogásszal, Kovászna megyei parlamenti képviselővel, az NMDSZ alsóházi frakciójának frakcióvezető helyettesével, aki tisztelettel köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Milyen a hangulat most jelen pillanatban, tisztelt képviselő úr, a jogi bizottságban, mindazok után, amik úgy nem túl bőlire eresztve megjelentek a sajtóban, ugye már a dokumentumok titkosításának feloldását követően?
Hát azt is mondhatnám, hogy még egyelőre konkrét leképeződése a bizottsági munkában ennek a ténynek nincs. Azért egy kicsit visszatérnék mindarra, ami eddig történt, emlékeztetném a hallgatókat, hogy az igazságszolgáltatási törvények, amelyik módosítása rengeteg támadást kapott. Egyebek között próbálták rendezni a titkos szolgálatok és az igazságszolgáltatási közötti viszonyt, azaz a lehető legszigorúbban kiküszöbölni annak a lehetőségét, hogy az igazságszolgáltatás függetlenségét befolyásolhassák a titkos szolgálatok. Rengeteg támadást kaptunk. Nyilván, hogy mi abból indultunk ki, és ezt elég sokszor el is mondtam a rádióhallgatóknak is, hogy egyértelműen létezik egy olyan befolyásolási mechanizmus, amely gyakorlatilag szinte minden állampolgárt lehallgathatóvá tehez, és nemzetbiztonsági lehallgatások alapján aztán az illető személy, ha kényelmetlenné válik a rendszernek, akkor akár más büntetőjogi előírások alapján meghurcolásra, akár éppen elítélésre kerül. És hogy ezt kell kiszorítani, ennek a lehetőségét, egyrészt abból a három igazságszolgáltatási törvényből, ennek az ellenérzési mechanizmusát, hogy ne fordulhasson elő, kell jobban leírni ezekben a törvényekben. Ez valamelyes megtörtént, talán nem eléggé szájunk íze szerint, és utána a büntető eljárási törvénykönyv és a büntető törvénykönyv módosítása során jönnének azok a garanciák, a plusz garanciák, amelyek egyebek között az alkotmánybírósági döntésekből is fakadnak. Nos, hideget, meleget kaptunk mi ezekért a módosító javaslatokért, ezek fognak következni, most még ezekről nem tárgyaltunk, viszont sajnos most, hogy napvilágra kerültek ezek a nyilvánvaló dokumentumok, még jobban igazolják, hogy mindaz, amit mi mondtunk, és az elég nagy mennyiségű magyar érintett személyek kapcsán be is bizonyosodott, hogy ezek a szerződések nem csak megkötődtek, hanem működtek és működnek. Hiszen ilyen nemzetbiztonsági okból elindított lehallgatások során más büntetőjogi felelősségre vonás történik, úgy, hogy rosszul, nem a valóságnak megfelelően történt átírások, románra ferdítések, mert nyilvánvalóan nem fordítások, akár nem érthető szövegek, tendenciózus román szövegi alakítása oda vezethet, hogy embereket börtönbüntetésre ítélnek. Ezek tények. Most mindez igazolódni látszik, és nyilvánvalóan az ön kérdésére válaszolva ez majd a speciális bizottság, mikor majd újra előkezdi a munkáját a büntetőtörvénykönyv, és főleg az eljárási törvénykönyv módosítása során, ismét előtérbe fognak kerülni ugyanazok, akik hihetetlenül vehemenciával, és mondhatnám azt is arcátlansággal védik ezt a rendszert, és ennek a rendszernek a szükséges megőrzését, valószínűleg megint megpróbálják a közvéleményt félrevezetni, és indokolni azt, hogy miért szükséges megőrizni ezt a rendszert. Én csak remélni tudom, hogy kevesebb sikerrel. És ezért kell, igen kell beszélni, és köszönjük a sajtónak, hogy beszél, bizonyít, és konkrét esetek során is felhozza, hogy íme igazolódni látszik. A súlyos az, hogy ezek a szerződések nem csak az új annyira pellengére vett kövesi annak idején főügyész nő között és a titkosszolgálat között, a román hírszerzőszolgálat között történt. Nem csak köztük történt ez az egyesség, tehát a legfelső törvényszék mellett működő ügyészség, legfőbb ügyészség és a titkosszolgálat között, hanem sorra kiderül, hogy a legfelső bíróság, amúgy erre és a titkosszolgálat között, amúgy erre is azért lehetett gyanakodni, hiszen akkor, amikor a legfelső bíróság elnökasszonya azt mondja, hogy a legfelsőbb bíróság partnere az ügyészségnek, a korrupció ellenes ügyészségnek, az a valaki, aki pártatlan kéne legyen a vád és a védelem között, azt mondja, hogy a vádnak a partnere, akkor jelzi, hogy egy más rendszerről beszélünk, mint a jogállam. Tehát visszatérve, súlyos, hogy a legfelsőbb bíróság és a titkosszolgálat között van szerződés. Még súlyosabb az, hogy a bírói és ügyészi felügyelet és a titkos szolgálat között van ilyen szerződés. És a legsúlyosabb az, hogy az a testület, ami az igazságszolgáltatás jó működését, a bírák és ügyészek megfelelő tevékenységét és az igazságszolgáltatás függetlenségét kellene garantálja, a legfelsőbb bírói tanácsi szerződés köt a titkosszolgálattal. Tehát milyen jogállamról beszélünk?
Köszönöm szépen a bevezetőjét. Egyéb iránt sok kérdésemet megelőzte forma, de még nem merítettük ki a témát. Azt elfelejtettem elmondani a kedves hallgatóknak, hogy élőben vagyunk, tehát önök is bekapcsolódhatnak. Vagy telefonon a 0265-22-20-22-es és 0365-42-44-34-es telefonszámokon, vagy SMS-t írhatnak a 0740-27-4-1-6-5-ös számra, és e-mail címünk is él a naprakész@marosvásárhelyiradio.ro. Megdöbbentő részletek kerülnek szinte nap mint nap a sajtó jóvoltából nyilvánosságra. Most az van, hogy 2009-től állítólag léteznek ezek a szerződések, viszont 2016-ban felbontották ezeket, ezt az együttműködési formát. Ön viszont továbbra is azt állítja, hogy jelen pillanatban is létezik. És ami még nagyobb gond, hogy egészen a legfelsőbb védelmi tanácsig vezetnek a szálak, sőt, olyannyira komplikált az ügy, hogy bebizonyosodott Daniel Dragomir volt titkosszolgálati ezredes nyilatkozata is, miszerint ügyiratokat, tehát bizonyítékokat dolgoztak ki együtt ezek az intézmények, olyaddig menően, hogy szintén sajtóinformációk szerint az igazságszolgáltatás összes intézménye fentről lefele és oldalra is mind benne van ebben a folyamatban. Megdöbbentő, tisztelt képviselő. Gondolom, hogy ön is így szembesült ezzel az információs sorozattal. Egyébként ön korábban is többször utalta arra, hogy létezik ilyen kapcsolat, bebizonyosodott, hogy valóban így van.
Igen, és engedje meg, hogy egyrészt fejezem ki az optimizmusomat, hogy a sajtó nyilvánosságnak köszönhetően valóban majd egy kicsit visszaszorul.
Ne vegye rossz néven, hogy belekérdezek és elnézést kérem, de megállítható még ez a folyamat, mert nagyon mélyre hat, és nagyon elharapódzott. Tehát, hogy lehet egyáltalán ilyen szerveket ennyi, gondolom, hogy akkora adatbázisuk van bárkiről, aki veszélyes lehet úgymond számukra, hogy akárkit meg lehet félemlíteni bármilyen pillanatban.
Na most, tehát egyrészt mondjuk kezdem a moderált optimizmusomat, hogy egy darabig visszaszorítódnak, visszafogják önmagukat fogni egy picit. Egy darabig. De most jön az én realistább világnézetem. Egyrészt engedje meg, hogy gyanúmat fejezzem ki, hogy valóban 2016-ban a felmondott szerződések megszűntek volna. És itt egy konkrét példa. Horváth Anna volt kolozsvári alpolgármester esetében egy nemzetbiztonsági lehallgatás alapján elindul egy bűnvádi eljárás a 2016-os választásokkal kapcsolatban történt lehallgatásokkal. Tehát akkor hogy szűn meg 2016-ban, mikor az a választás 2016 júniusában volt, az egyértelmű, hogy nemzetbiztonsági okokból kiadott lehallgatás alapján elindult egy más jellegű vád. És mindaz, amit elmondtam, mindazokkal a csúsztatásokkal, akadékoskodásokkal, stb. Nem akarom részletezni a konkrét esetet. Tehát ez indokolja azt a gyanúmat, hogy nem szűnt meg 2016-ban ez annak a rendszernek a működése. Viszont sajnos igazat kell adjak önnek, amikor azt mondja, hogy óriási mennyiségű információhoz jutottak eddig, és fognak jutni szerintem továbbra is. Ez a rendszer valószínűleg továbbra is így fog működni, és emlékeztetnék még egy egyáltalán nem apróságra, hogy az Országos Nemzetvédelmi Tanács által kidolgozott, előterjesztett normák, amelyek végül is meghatározzák, hogy melyek azok a nemzetbiztonsági veszélyek, amelyek fenyegetik Romániát, és teszem hozzá, amelynek alapján kiadható ilyen lehallgatás, azok között felsorolva tényszerűen, ebből is robbant ki, annak idején volt rán, tényszerűen szerepel az egész magyar közösség, az egész romániai magyar közösség.
2016-os tevékenységi jelentésében a titkosszolgálatnak.
Igen, és az egész romániai sajtó. Román és magyar egyaránt. Óriási botrány is volt abból, hogy nemzetbiztonsági rizikófaktornak tekintik a sajtót. No, akkor feltételezhető, hogy nemzetbiztonsági lehallgatást engedélyeznek, mert nagyon fenyegető nemzetbiztonsági rizikókat jelentő közösségek ellen? Persze, hogy feltételezhető. Elképzelhető, hogy aki nem megfelelő, nem aki kényelmetlen, az felébredhet egy valamilyen más perrel? Persze, hogy feltételezhető. Ha nem lenne ilyen Romániában egy sem, akkor azt lehet mondani, hogy ez az aggodalom, ez egy mondva csinált valami, és erre semmi ok nincs. Sajnos tucatjával van a közvetlen környezetünkben ilyen eset, és akkor engedtessék meg, hogy továbbra is a ma moderált fenntartásomat megőrizzem, hogy ez a fajta együttműködés megszűnt volna 2016-ban.
2016. december 1-e egy másik fontos dátum, és Daniel Dragomir szerint mondva csinált terrorista vádakkal vették őrizetbe a két kézdivásárhelyi fiatalt.
Ez is nyilvánvaló volt számunkra. Tehát a magyar közösség számára ez nem volt egy újdonság. Mindvégig ezt mondtuk. Talán csak annyi, hogy nagyon sokan voltak, magyarok között is, akik azért egy kicsit az illetőket is hibáztatták, hogy nem voltak eléggé megfontoltak, hogy esetleg ezek ilyen véletlenszerű dolgok. Egy-két mai napig is van sajnos ügyvédi praxis folytató magyar ember is, aki azt mondja, hogy hát igen, van Istenem egy-két ilyen mellékes áldozat, hát ez ezzel jár, de azért a nagy harcot a tiszta államért, meg a jogállam védelméért azért folytatni kell. Nos, mit védünk?
És akkor továbbra is érthetetlen legalábbis számomra. Egyrészt az, hogy amikor az igazságügyi törvénycsomag módosításainak első köre, ugye már ott az év elején történt, akkor hatalmas tömeg vonult ki az utcákra. Most, amikor bebizonyosodik, hogy bármelyikünket lehallgathatják, akármelyik pillanatban, akár ebben a pillanatban is, csend van. Másrészt, az európai testületek továbbra is aggódnak az igazságügyi törvények módosítása miatt. Itt van az Európa Tanács korrupciós szakértőinek, a GRECO csoportjának a mai véleménye, amely külön felhívja a figyelmet, hogy aggodalomra ad okot az igazságügyi törvény csomag módosítása Romániában, és megint felhívják a figyelmet arra, hogy ne tessenek a korrupcióellenes harcot ugyebár megfékezni. Az Európai Bizottság, ez a brüsszeli székhelyű testület ma 2018-as romániai országjelentésében, ami gazdasági témájú kellett volna legyen, ismételten kihangsúlyozza. Akkor hogy az lehet ezt értékelni, tisztelt képviselő úr, hogy a nyugat továbbra is vakon megy előre neki a falnak, és hát nem ismeri be, vagy én nem értem, hogy miért ismétli meg ugyanazokat az álláspontokat, amelyeket önök imárom jeles képviselőként, és a törvénymódosítások kidolgozóiként is, azok után, hogy az Alkotmánybíróság érveit is, a kifogásait is belefoglalták a törvénycsomagba, ismét előjönnek.
Nos, én két dolgot mondanék, és nem nagyon szeretem én összemosni a dolgokat, de azért ezt csak úgy a magyar közösség számára azért elmondom úgy belsőleg. Az egyik, a GRECO jelentés. Ezek az emberek eljöttek hozzánk, már nekik megvolt a jelentésük. Egy órán keresztül bizonygattuk azt, hogy azt, amit ők állítanak, azok nincsenek benne ezekben a törvényekben. Sőt, azok a döntések, főleg az alkotmánybírósági döntések után, amelyek születtek, amelyek módosították a törvényeket, még függetlenebbé tették az igazságszolgáltatást a politikumtól. Gyakorlatilag az igazságszolgáltatás vezetőit a legfelsőbb bírói tanács nevezi ki. Mindenféle politikai befolyás nélkül. Míg az államelnöknek sincs lehetősége felülbírálni ezeket a döntéseket. Tehát ez egyértelmű. Ezzel együtt ők mégis mondják a magukét, azzal együtt, hogy megkapták az evidenciát, hogy ebben az nincs. Na de, és akkor most mondom, most el kell mondjam azt, ami nem szájom íze szerint való. Csak el kell mondjam, hiszen elég sokszor találkoztak velük, és azért éppen Magyarországon volt egy választás, ahol 70%-a az embereknek elment szavazni, és azokra szavazott, akik azt mondták, hogy nem jó mindaz, amit nekünk Brüsszel a torkunkon le akar nyomni. Ezek kapták a szavazatok döntő többségét. Az erdélyi magyaroktól is, nem kis létszámban szavazó erdélyi magyaroktól is. És nem tudok más mondani, csak azt, hogy megismétlem, amit ezek az emberek mondtak a választási kampányukban. Nem minden jó az, amit minden áron a magyar közösség torkán le akar gyúrni Brüsszel. Például nekünk nem jó az, ha egyfolytában lehallgatnak bennünket. Ott.
Igen, aki idősebb, és 89 előtt is volt szerencséje tapasztalni, az nem tudom, hogy tekint ezen dolgok elébe. Hát azt hiszem, hogy még sokat beszélhetnénk a témával kapcsolatosan, de hát várjuk, hogy mi lesz a folytatásban. Az érdekesség viszont az, hogy ismételten, tehát kihangsúlyozták azt, hogy belekerültek az Alkotmánybíróságnak a kifogásai az új igazságügyi törvénycsomagba, az ellenzék viszont ismét a talláros testülethez fordult, ezúttal nem tartalmi, hanem formai kifogásokat emelve, tehát életbe lépésről továbbra sincs szó. Hol van még a büntető törvénykönyvnek a módosítása, illetve hát a másik, a harmadik nagy fontos igazságszolgáltatási törvénycsomagnak a kidolgozása, hogyha ilyen ritmusban haladnak ezen a területen. Tehát mi várható egyáltalán, mikor lehet valami újabb, konkrétabb lépésről beszélni, és meddig tarthat el még ez a blokkád, hogy így mondjam, mert úgy tűnik, hogy a törvényhozás is megvan teljesen, ha bármilyen intézkedés történik, ami nem kedvező, kivéve a nagypénteket, meg munkaszüneti napokat, az ilyesmiket, rögtön az Alkotmánybírósághoz fordul, vagy egyik, vagy másik fél.
Nos, itt két különböző dolog van. Az egyik ezekkel a törvényekkel kapcsolatosan a Nemzeti Liberális Párt képviselői, nevezetesen Kupsa képviselő úr, egyértelműen elmondta, de mások is hangoztatták, persze különböző okokat keresve, hogy ők mindent el fognak követni, hogy ezek a törvények minél később lépjenek hatályba. Azt is elmondták, kilátásba helyezték, hogy azért nem támadtak meg mindent, ami megtámadható, mert utána újból meg akarják támadni, tehát ezáltal is húzni akarják az időt. Tehát nyíltan elmondták, hogy a szándékuk az időhúzás. Végül is ez a politikában, hogy így mondjam, ez egy gyakorolt, létező, akár mondhatom azt is, hogy elfogadható dolog. Van itt egy, a második dolog, van itt egy olyan kérdés, aminek a részletezésében én nem nagyon szeretnék bocsátkozni, mert nagyon technikai dolog, ez a kétkamarás parlament intézménye, amit hol így, hol úgy értelmez az Alkotmánybíróság. Na most alkotmánybíróságunknél számomra is meglepő intézkedéseket hozott az elmúlt időszakban is, ezért én nem tudom megelőlegezni azt, hogy úgy, ahogy a korábbi döntése alkalmával tette, az ilyen mondva csinált újabb megkereséseket nem fogja visszakézből visszautasítani. Én nagyon remélem, hogy ez fog bekövetkezni. Nyilván, hogy akkor átmegy az államelnökhöz a törvény, ha ez így bekövetkezik, és akkor az államelnök ki fogja várni a 20 napot, és utána fogja visszaküldeni a parlamentnek újra tárgyalásra. Mindez nyilvánvalóan egyebek között, ha tetszik, azt is mondhatnám, hogy ez az egész húzavona megpróbálják kitolni addig, amíg a jelenleg tisztségben lévő vezetők újra kinevezése be kéne következzen, hogy esetleg a régi törvény szerint, nem az új törvény szerint kéne kinevezni, hogy az államelnöknek legyen olyan hatásköre, ami már nem lesz. És hogy majd meglátjuk, hogy mik lesznek a 2019-es választásokkor. Én nem hiszem, hogy ezt addig el fogják tudni húzni, de mindenféleképpen meg fogják próbálni. Ami pedig a törvényhozást illeti, én inkább az igazságszolgáltatási törvényhozásért aggódok. Nyilvánvalóan, hogy itt egy csomó olyan dolog van, és megint visszatérek azokra a módosító javaslatokra, amiket mi benyújtottunk. Tehát az eljárási törvénykönyvben egyértelműen van egy ilyen módosító javaslatunk, hogy nemzetbiztonsági okokból leadott engedélyek alapján történő lehallgatások alapján ne lehessen más büntető jogi eljárást indítani. Tehát a mi módosító javaslatunk egyértelműen arról szól, hogy ne lehessen ilyen együttműködés a titkos szolgálatok és az ügyészségek között. Egy, kettő, a másik, hogyha ilyesmi történik, akkor igenis a teljes lehallgatási anyagot hozzáférhetővé kell tenni a védelem számára. Eredetiben nem csak átírásban, és nyilvánvalóan, hogy ebben az esetben nem csak a román ferdítése, hanem mellékelni kell hozzá az eredeti leírt magyar szöveget is. És az a fordítást is lehessen kontesztálni, és egy másik fordítóval eszközölni. Tehát ezeket a dolgokat mi javasoltuk. Na most ezek a dolgok még inkább elfogadandóbbnak tűnnek, ugyebár, hogyha tudjuk, hogy működtek. Mert hiába mondják azt, hogy ezek végül is így nem működtek, ha azt látjuk, hogy de igenis, így működtek.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 5 óra 40 perckor a Naprakész műsort hallgatják. Vendégünk élőben, itt a műsorban Márton Árpád jogász, Kovászt megyei parlamenti képviselő, alsóházi RMDSZ frakcióvezető helyettes, és eddig az igazságszolgáltatási törvényekről beszélgettünk, illetve hát arról, hogy nyilvánosságra hozták a titkosszolgálatok és az ügyészségek közötti megállapodások, többek között a lehallgatásoknak az egyezményét, dokumentumait. Mielőtt tovább léptünk, tisztelt képviselő úr, engedje meg, hogy hallgatót kapcsoljunk be a műsorba, jelzi Nemes Attila műszaki munkatársam, hogy vonalban van a kedves hallgató. Lássuk, hogy mivel fordul önhöz. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, János Vagyos, üdvözlöm a képviselő urat is.
Jó napot kívánok!
Szeretném megkérdezni, hogy az igazságszolgáltatással kapcsolatos törvényekben lesz-e olyan próbálkozás, hogy a bíráknak rákényszeríteni a jogkövető magatartást, vagy hogy mondják ezt jogilag. Tehát, hogyha hoz egy legfelsőbb törvényszék, vagy egy törvényszék hoz egy ítéletet, hasonló perbe egy más bíró ne tudjon, mit tudom én, kényekedve szerint más ítéletet hozni. Mert ugye ez számtalan esetben, hát nem mondjam, hogy is hívják ott, de elégedetlenséget szül.
Igen, a kérdésére...
Köszönöm szépen!
Szívesen, a kérdésére a válasz tulajdonképpen az, hogy a jelenlegi törvénykezésben is, de nyilvánvalóan ez az eljárási törvénykönyv kérdésköre, hiszen ott van leírva ez a dolog. Jelenleg is van egy olyan intézmény, hogy a legfelsőbb bíróság hozhat olyan döntéseket, ami megszabja, hogy bizonyos esetekben, tehát akkor, hogyha ugyanolyan jellegű perekben különböző bíróságokon más-más jellegű ítéletek születnek, akkor van egy ilyen egyneműsítési tárgyalási lehetőség. Persze meg kell keresni ezzel, ez egy sajátos felfolyamodvány a legfelsőbb bíróságot, és akkor ő azt mondja, hogy ilyen esetekben így kell értelmezni a törvényt, és azután az minden bíróságra kötelezővé válik. Na most azon el lehet gondolkozni, hogy a jelenleg létező eljárási törvénykönyvben esetleg megkeresni egy olyan módozatot, hogy ne legyen túl hosszú ez a folyamat, amíg megszületik egy ilyen legfelsőbb bírósági egyneműsítési törvény, ami viszont az igazság az, hogy mindig csak a jövőre hivatkozik. A helyzet az, hogy Romániában szemben az angol szász igazságszolgáltatási rendszerrel a precedens az nem jogforrás. Ennek van negatív, de van pozitív hozadéka is. Mondok egy olyan pozitív hozadékot, hogy képzeljék el, hogyha a Székely Mikó kollégiumból ügyében kiadott végleges bírói döntés lenne egy olyan precedens, amit attól arra fele minden visszaszolgáltatott egyházi ingatlanra rá kéne húzni.
Hát igen, ennek a veszélye a továbbiakban is van, reméljük, hogy az illetékesek éppen ezt a részt nem hallották. Egy kedves hölgy fordul önhöz. Azt írja Mária, ha nem vétek, lehallgathatnak. Az ország élén levő elítéltek egyetlen gondja a helyzetük tisztára mosása. Az ön véleménye szerint valóban ártatlanok ők? Csak rágalom áldozatai? Kérdi Mária öntől.
Né, tisztelt Mária. Ez a fajta dolgom. Én ezt az ön filozófiát, amit mondott, ne haragudjon, ezt én a strutz politikának szoktam nevezni, azaz a fejünket bedugjuk mélyen a homokba. Én, amint mondta kisúr is, én is éltem abban a rendszerben, ahol nagyon sokan hitték azt, hogy ha nem vétenek, akkor nem történhet velük semmi. És kiderült, hogy ez nem igaz. Én nem tudom, hogy melyik vádlott ártatlan, melyik bűnös. Ezt egy rendes, tisztességes igazságszolgáltatás és nyomozó hatóság kell kiderítse, nem az én dolgom. Szerintem ez egyénenként változik. De abból, amit ön mondott, én arra következtetek, hogy ön szerint viszont akkor Horváth Anna is, a kézdivásárhelyi gyerekek is, a Marosvásárhelyi katolikus gimnázium iskola igazgatója is, ezek mind velejéig romlott bűnös emberek, akiket, hát igen, hát lehallgattak, de hát elkapták, hogy bűnöztek. Én nem hiszem, hogy ön ezt akarta mondani, sajnos a kérdése ezt rejti magába.
Viszont akkor engedje meg, hogy az ördög ügyvédje legyek, és a korruptak mentésére való kezdeményezést is felvessem, mert hogy van önöknél ott a képviselőházban egy olyan javaslat, amely szerint otthon töltenék le börtönbüntetésük nagy részét a legtöbb 5 évre ítélt személyek. Ez egy kicsit megint Liviu Dragnának a helyzetére vonatkozva látszik, nem? Tévedek?
Nem, igen. Téved, és megmondom, hogy miért. Ez egy olyan törvénytervezet, amit a múlt törvényhozási ciklusban a Nemzeti Liberális Párt nyújtott be. Lévén, hogy a ciklus végéig az alapfokon megkeresett szenátus nem tárgyalta, ebből kifolyólag 2016. decemberében okafogyottnak minősítettek, és 2017-ben a Nemzeti Liberális Párt újra benyújtotta a törvénytervezetét, mint ahogy mi is tettük több olyan törvénytervezetünkkel, amilyen okafogyottá minősült a szenátusban. Tehát a kezdeményező a Nemzeti Liberális Párt, nem a Szociáldemokrata Párt. Ez egy olyan intézmény, amely számos Európai Uniós jogállamban működik, és ami egyike volt azon javaslatoknak, amit a különböző európai fórumok Romániának tettek annak érdekében, hogy a börtönök túlzsúfoltságát megoldják. Az, amilyen apró kis változás volt, és amivel mi nem értünk egyet, hogy az eredeti tervezetben, a házi őrizetben letöltendő büntetés, ami jelzem, az is a mozgás szabadságának a megvonásával jár, 3 évről 5 évre terjesztették ki, és az egyéb alternatív büntetéseket is, ugye 4 évről 5 évre terjedő börtönbüntetésekre terjesztenék ki, de most már a mai nap voltak más módosító javaslatai is a szociáldemokratáknak, de a mai nap fejleménye az, hogy a korrupciós bűncselekmények továbbra is, és a visszaeső bűnözők továbbra is ki vannak vonva eme előírás hatája alól. Tehát a korruptak, azokra nem vonatkozik ez az előírás.
Köszönöm a pontosítást, egyébként Nikolicsa úristi képviselőtársa is megerősítette ezt az információt, úgyhogy ez külön érdemes erre ráfigyelni. Újabb hallgatót köszönthetünk. Ez Nemes Attila, üdvözlőjük, adásban van. Haló!
Jó napot kívánok!
Kezét csókolom!
Üdvözlöm az urakot! Na, egy kicsit már elment az 5 perc, amióta keresem önököt, hogy a képviselő úr aggódik, nem tudom miért aggódik. A Vásárhely iskoláért miért nem aggódnak?
Azt hiszem, hogy nem tetszett hallani, amit én mondtam. Én a Vásárhelyi iskoláról is beszéltem, lehet, hogy nem derült ki.
Nem, ezelőtt 2 hónappal is azt tetszett mondani, hogy a hölgyet félre tájékoztatták. Mármint engemet.
Mivel?
Nem. Hát az iskolával, mert nekem szívem csücske. Én 40 évig tanügybe voltam, na. Ne tessék haragudni.
Nem haragszom, hát meg... de éppen na. Én azt mondtam az előbb, de megismétlem, hogy
tessék.
Nem értek azzal egyet, ami a katolikus gimnáziumban történik. Felháborítónak tartom azt, hogy a korrupció ellenes harc ürügyén megszüntetnek egy iskolát, és azt is igen, hogy így van, várjuk a bíróság, reméljük normális ítéletét, és azt azért kifogásoltam egy másik hölgy betelefonálását, ha jól emlékszem. Máriának hívták.
Igen, aki, én is Mária vagyok.
Aki azt mondta, hogy azért, akivel nincsen baj, az ellen nem vizsgálódnak. Na tehát, és akkor én értsem úgy, hogy, hogy akkor az rendben valami a katolikus gimnáziummal történik. Nyilvánvalóan, hogy én így nem is gondoltam, hogy érti az illető személy, de mikor ilyen kijelentéseket tesz, hogy aki nem vétkezik, az ne féljen attól, hogy lehallgatják, esetleg a hálószobájában, hogy mit csinál a férjével vagy feleségével, az egy nagyon jó dolog, hogy hallgatják az a szekusok, akkor én ezt nem tudom elfogadni. Én ezt mondtam, tehát én beszéltem a katolikus gimnáziumról is.
Igen, ott a Mikó Imre kollégium kapcsán valószínűleg ott történt a félreértés, én meg arra utaltam, hogy kezdeményezés van, és nyílt szándék arra, hogy újraállamosítási folyamatot indítsanak el, és erre mondtam azt, hogy hát ha azért nem hallják az illetékesek. Nagyon közeledünk a műsor végéhez, tisztelt képviselő úr, ha már említette az újra törvénybenyújtásokat, illetve hát a közhangulatot, ma történt egy hát parázsvitájú esemény. Röviden kérném szépen, mert ez a holnapi műsornak lesz a központi témája. Mennyire támadták önöket, mennyire voltak nacionalista kirohanások, ugyebár a Székelyföldi Autonómia Törvényzet tervezett vitája kapcsán, és mennyire jó az, hogy egyáltalán vitára került sor többszöri kategorikus elutasítás után?
Né, ez egy jó dolog volt. 50 percet vitatkoztunk erről a törvényről. Az RMDS részéről hozzászólók minden érvet részletesen, alaposan elmondtak. Kiderült, hogy román részről egyetlen egy ember se volt, aki ne szavazotta volna a törvény visszautasítását. Voltak ebben nacionalista kitörések, hát elsősorban a Nemzeti Liberális Párt részéről, a szociáldemokraták részéről csak kimondottan a nemrég leköszöntetett miniszterelnök úr volt az, aki ilyesmivel fenyegetőzött, hogy mi azt mondtuk, hogy, hogy azzal érveltünk, hogy ezekről a témákról beszélni kell, és azért is nyújtottuk be. És mit szólnánk ahhoz, hogyha ők pedig benyújtanának olyan törvénytervezeteket azért, hogy beszéljünk arról is, hogy megvonják a jogainkat. Nyilván, hogy a Băsescu pártja, ugye, akit annak idején annyit szerettek a magyarok, azok is nacionalista kitöréseket eresztettek meg. A nemzeti kisebbségiek rendesen viselkedtek. Persze ők is visszautasították, és végezetül az UCR-é ugye az elmondta, hogy bennünket mindenbe támogattak, még olyasmibe is, ami nem értenek egyet, de ez elfogadhatatlan, és inkább foglalkozunk azzal, hogy autósztrádákat építsünk, mint hogy autonómiát.
Tudószé úrról tett említést, jól értett?
Tudószé, kimondottam, vehemes.
Hát úgy látszik, hogy nem változik meg, kutyából nem lesz szalonna. Történt sajnos egy másik incidens is, ezzel kapcsolatosan hivatalos nyilatkozatok láttak már napvilágot, várjuk a Román Labdarúgó Szövetségnek a fegyelmi bizottsági döntését, ugyebár a hétfő esti Juventus Bukarest Sepsi OSK labdarúgó mérkőzés előtt történt incidensről van szó. Nem szabadulunk már meg soha, tisztelt képviselő úr, a magyar gyalázástól?
Né, ez egyelőre így van. A biztos, hogy arra utalt, hogy egyebek között, hogy a három Székely megye képviselői és szenátorai aláírtunk egy tiltakozó nyilatkozatot, amivel felkértük a stadion azt a szemét, akinek a nevét viseli a stadion, hogy határolódjon el mindattól, amit a nevében csináltak minél előbb, és hogy ne engedjék, hogy ilyesmi történhessen abban a környezetben.
Kollégájuk a törvényhozásban az illető személy, aki még él, igaz, hogy neves sporttevékenységi múltja van, szenátor, nem?
Igen.
Kimondhatjuk, hogy Ángel Iordanescu korábbi szövetségi igen, kapitányról szóval van szó, az ő nevét viseli a Juventus
igen,
Bukarest.
Igen, egy egyoldalas felszólítást írtuk alá, ma a képviselőházi és szenátusi frakció háromszékig Hargita megyei és Maros megyei tagjai.
Járjanak sikerre, én csak azt kívánom, és beszéljünk jobb dolgokról is legközelebb, amikor ismét találkozunk. Tisztelt Márton Árpád képviselő úr, köszönöm önnek a tájékoztatást.
Szívesen, viszont hallásra.